Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Amerikai Egyesült Államok sikeresen végrehajtott egy nagyszabású támadást Venezuela és vezetője Nicolás Maduro elnök ellen, akit feleségével együtt elfogtak és repülővel elszállítottak az országból, írta a True Social internetes közösségi oldalán Donald Trump amerikai elnök. Az amerikai külügyminisztérium arra szólította fel a Venezuelában tartózkodó amerikai állampolgárokat, hogy tartózkodjanak védett helyen. Venezuela kormányzata elítélte az amerikai katonai támadást, nagyon súlyos katonai agressziónak, valamint imperialista agressziónak minősítette azt. A caracasi kormány közleménye szerint az amerikai katonai művelet egyetlen célja Venezuela stratégiai forrásainak, elsősorban olaj- és ásványkincseinek megszerzése. Helyszíni beszámolók szerint Venezuela fővárosában az éjszakai órákban több robbanást lehetett hallani, és alacsonyan szálló repülőgépeket láttak. Az Egyesült Államokban állítják bíróság elé Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét, akik ellen New Yorkban emeltek vádat, közölt az amerikai igazságügyi miniszter. Pam Bondi szerint Madurót kábítószerkereskedelemmel kapcsolatos összeesküvéssel, kokain Egyesült Államokba történő behozatalára irányuló összeesküvéssel, valamint gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklásával és erre irányuló összeesküvéssel vádolják. Maduro ellen már 2020-ban vádat emeltek New Yorkban, de az igazságügyi miniszter közlése szerint a vádemelés immár Maduro feleségére is kiterjed, ami újdonságnak számít. A BBC azt jelentette, hogy Gustavo Petro elrendelte, a hadsereg küldjön csapatokat a venezuelai határra, a kolumbiai elnök ugyanis attól tart, hogy az amerikai hadműveletet követően menekültáradat indulhat meg a szomszédos ország felől. Az Egyesült Államok arra számít, hogy január 23-áig megszületik a megállapodás a szerbiai kőolajipari vállalat átvételéről Magyarország és Oroszország között, így a NISZ folytathatja a munkát, hangsúlyozta a szerb köztársasági elnök a belgrádi közszolgálati televízióban. Alekszandar Vučić arról beszélt, gyors megállapodásra számít az orosz részvényesek és a lehetséges vásárló, ez esetben a magyar MOL között. Január 1-től 11%-kal 322.800 forintra emelkedett a minimálbér. A garantált bér minimum 7%-kal 373.200 forintra nőtt. Ezzel a minimálbért keresők havonta bruttó mintegy 32.000 forinttal, a garantált bér minimumon foglalkoztatott szakmunkások pedig bruttó 24.400 forinttal több jövedelmet kapnak. Ezzel párhuzamosan számos szociális ellátás összege is emelkedett, köztük az álláskeresési járadék, a táppénz, a gyes és a gyed, valamint nőnek a közfoglalkoztatotti bérek is. Orosz Tibor a december 22-i kamionos demonstráció szervezője szerint körülbelül 4200 járművet részt a tüntetésen. Állítása szerint hatásos volt a kiállás, mivel az építési és közlekedési minisztériummal hétfőn tárgyalnak a 12 pontos követelés listáról. A szervező bejelentette azt is, hogy megalapították a Magyar Fuvarozók Független Egyesületét. Szerintük az útdíj emelés mindenkinek rossz, és ha a tranzitfuvarozók nem térhetnek le az autópályákról, akkor éttermeseket, szállásadókat is ellehetetlenítenek. Január 8-a és 10-e között újra megnyitja kapuit az edukáció-oktatási szakkiállítás Budapesten a Hung Expo-n, hívta fel a figyelmet a felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért fiatalokért felelős államtitkár a Facebook oldalán. Három nap, ahol a jövőt találkozik a lehetőségeiddel, fogalmazott Varga Bajusz Veronika, hozzátéve, hogy egy helyen lesz jelen a magyar felsőoktatás teljes kínálata, egyetemek, képzések, ösztöndíjak, életutak. A rendőrség a szolgálati kutyái utánpótlása érdekében kutyakiválasztási eljárást tart január 14-én szerdán a rendőrségi oktatási és kiképző központ Dunakeszi telephelyén. Olyan kutyák felvezetését várják, melyek megfelelnek a feltételeknek, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. Elsősorban német juhászkutya, belga juhászkutya, illetve ezen fajták keverékei jelentkezhetnek. Erdélyben fennakadást okozott a közlekedésben és az energiellátásban a lehult nagy mennyiségű hó. Több megyében utakat kellett lezárni az úttestre kidőlt fák miatt, és több ezer háztartásban szünetelt az áramellátás. Fehér megyében például 42.000 fogyasztó maradt áram nélkül a havazás nyomán. Végül az időjárásról. Több órára kisüt majd a nap, csapadék nem hullik egyelőre, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban -7, -6, napközben +1-2 fok körül alakul. Hétfőn északnyugat kivételével mindenhol havaszhat majd, és mivel nappal is fagypont közelében alakulhat a hőmérséklet, ezért javarészt megmaradó húra számíthatunk. A fagyzugos területeken akár mínusz 10 fok alá is csökkenhet majd a hőmérséklet a jövő héten. Érdemes lesz tehát melegen öltözni. Híreinket hallották.
Kódex. A tudás öröksége.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt, Túri Saroltát hallják. Folytatjuk az osztrák-magyar monarchia kultúrtörténetéről szóló sorozatunkat. A mai napon bekukkantunk egy kicsit a 19. századi otthonokba. Megnézzük, milyen körülmények között élt a városi polgárság, hogyan alakult ki a bérházrendszer, kik voltak a házmesterek, milyen tárgyakkal, bútorokkal vették körül magukat, és hogy mindennek milyen hatása volt például a kávéházi kultúra alakulására. Beszélgetőtársam dr. Bartók Béla történész, ha tehetik, tartsanak velünk! Az osztrák-magyar monarchia egyik közös öröksége a lakáskultúra. Tehát azt jelenti, hogy az osztrák-magyar monarchia területén, akár Prágában, akár Bécsben, akár Budapesten a polgári réteg hasonló körülmények között élt, hasonló lakásokban laktak és hasonló berendezésekkel látták el a lakásaikat. Hogy függött össze ez a város fejlődéssel, ami mondjuk a monarchia idején, tehát 1867 után ezért felgyorsult itt a monarchia területén?
Igen, ez tényleg a két dolog, a lakáskultúra és a urbanizáció valóban szoros kapcsolatban van. Általában Bécs és Budapestnek a város fejlődését szokták összehasonlítani a 19. században, amelynek megvoltak már 1848 előtti előzménye is. Tehát ez a bizonyos polgárosodás már 1830-as, 1840-es években rányomta bélyegét a városképre, akár Bécsben, akár Budán vagy Pesten is. Mária Terézia uralkodása idején mutatkozott egy olyan gazdasági fejlődés, amely a városba történő bevándorlásban öltött testet, és kezdett formálódni szépen lassan egy másfajta városkép. A középkori, koraújkori városkép helyett egy modernebb felosztása, akár Bécsnek, az a bizonyos city kialakulása, amit ugye angolul kereskedelmi, pénzügyi, üzleti negyednek nevezünk, ez Bécsben is kialakul, illetve érdekes módon, hogy akár Petőfiék idején Pesten figyelhető meg, ugye Budának egészen más a földrajzi környezete, ugye talán mind a mai napig érezhető egy különbség társadalmilag, vagy gazdaságilag, és a budai kerületek és a pesti kerületek között, de a 1840-es években érdekes módon Pest, a pesti rész sokkal dinamikusabban fejlődött. Nagyobb volt a bevándorlás, ugye ott tartották az a bizonyos nagy vásárokat is. Igaz, hogy szlovák, magyar, meg több nemzetiségű bevándorlók érkeztek a pesti területekre 1848 előtt, Budán pedig ugye főleg a német polgárság féltékenyen őrizte a saját lakóterületét, meg ugye a vár környékén is, meg illetve a magyar nemesi, főnemesi, köznemesi elit palotái is inkább a budai meg a pesti belvárosban jöttek létre, de ez a city képződés, tehát a üzletközpont vagy üzleti negyed kialakulása, tehát már 1848 előtt megfigyelhető, és ez lesz majd az, ami 1860-70-es évben meghatározza a városképet. Hát ugye ilyen szempontból Budapesten József Nádornak a szerepét ki kell emelni, Hild József, Pollák Mihály építészeknek a szerepe szintén döntő, és 1848-ban már gyönyörű paloták sorakoznak a Dunaparton, amelyek aztán a Buda ostroma idején elpusztultak sajnos. Ami az 1848 utáni időszakot illeti, a bérház építés az a másik közös jellemző, ami mind Bécsre, mind Budapestre, vagy Budára és Pestre jellemző, a bérház Bécsben már kimondottan piaci vállalkozás lesz. A bérházak építésének a célja profit szerzése. Ugye akár most is elképzelhető ez, és azt hiszem a Nyugat-Európában, aki élt, vagy megfordul sokszor, tudja, hogy az emberek túlnyomó többsége inkább bérházok, bérlakásokban él. És ott egy magánszemély kiadhatja természetesen üzleti alapon és törvényes jogi meg pénzügyi keretek között a lakásokat. És ebből egy tekintélyes haszonlet egyszer. Na, tehát 1830-as, 40-es években ez nem csak Bécsben, hanem Pesten is kialakult. Ugyanakkor két típusú bérház alakult ki. Voltak az úri bérházak, ahová gazdagabbak költöztek be, a lakások berendezése, kialakítása is olyan volt, és vannak az úgynevezett bérkaszárnyák a szegényebb lakosok számára. Egyébként a középkori polgárházak és a barokk paloták keverékei voltak ezek. Ezek a belső folyosós házak. Ugye ez szintén olyan lakástípus, ami nem csak Budapesten, mondjuk a Józsefvárosban, vagy a Ferencvárosban figyelhető meg, hanem Bécsben is, de Prágában, Krakkóban is, de még Erdélyszerte is találunk, Kolozsvárat, akár Temesvárat is találunk, ilyen belső udvaros, függő folyosós, úgynevezett gang, külső folyosóval ellátott házakat, ugye az ott lévő belső térrel együtt. Ez az egyik közös örökség, ami Bécsben kezdődött el.
A Nagykörútnak, Kiskörútnak a házai, az épületei ekkoriban épülnek ki.
Igen, az a másik, ez a háztípus, ez egy olyan minta lesz Bécsben, amit aztán 1848 után, 50-es, 60-as években keletebbre is elterjed a nagyvárosokban elsősorban. De hát gondoltunk arra, hogy Egerben is találunk itt a Széchenyi utcán, van egy-két olyan ház, itt elindulunk szépen, és van időnk szétnézni, vannak belső udvaros házak, vannak függő folyosós házak is, vagy verandás, vagy tornácos házak, érdekes, van, amelyik jobban utánozza a budapesti vagy bécsi mintát, van, amelyik kevésbé, érdemes ilyen szempontból is megnézni egy-egy egri házat, szerintem kimondottan itt a Széchenyi utca, az egy ilyen reprezentatív utcája volt mindig is Egernek, ugye most Sétáló utca. Találunk néhány ilyet, persze kisvárosi léptékkel mérve, olyan jellegzetességeket, olyan építészeti megoldásokat, amelyek halványan emlékeztetnek még a 100 év előtt, vagy több mint 100 év ezelőtti építésre.
Kik költöztek be ezekbe a házakba?
Hát ugye mondtam, hogy voltak úri bérházak, általában kereskedők, pénzemberek vagy bankárok költöztek, vagy tisztviselők, középszintű vagy felső szintű tisztviselők, ugye egészen más körülmények közé, meg a bérkaszárnyakban pedig inkább a kialakuló gyárak munkásai. Olcsó, sokszor egészségtelen, higiéniailag, infrastruktúrával egészen másképpen ellátott házak voltak ezek. Átlagban 3-6 szobások voltak az úri bérházaknak a lakása egyébként, de homlokzatuk klasszicista volt kezdetben, ugye ez a német osztrák mintára képzelhető el, a berendezése viszont Biedermeier volt. A Biedermeier az otthonosságot sugall, valamiféle kényelmet, egy észszerű, racionális kényelmet, mindenféle túlzástól, mindenfajta pompától mentes otthonosságot próbál kialakítani, ez a német elnevezés. Lehet, hogy a protestáns polgárságnak volt ez a sajátos ízlése, meg sajátos mentalitása, ami a katolikus Bécset is, és a Budát-Pestét és a magyarországi városokat is elérte, illetve Magyarországon az evangélikus, református nemesség és a polgárság számára is vonzó volt.
Ez jellemzően akkor közép-európai bútor stílus, a Biedermeier?
Lakberendezés.
Lakberendezési stílus.
Bocsánat. Így van, tehát úgy, ahogy ugye vannak különböző lakberendezési stílusok, tehát nem csak építészetben, hanem a belső építészetben is megnyilvánulnak, a Biedermeier ez inkább a belső építészetnek volt egy sajátos típusa. Hát ugye az akkor érdekes, hogy egy barokk szobával, egy barokk palotával hasonlítjuk össze, ahol rengeteg aranyozást látunk, festményeket, szobrokat, szokatlan formákat, ehhez képest a polgárságnak, az a protestáns polgárságnak, a gazdag polgárságnak a lakberendezése egyszerűséget, racionalitást tükröz inkább ehhez képest. Nos, igazából a bútorok voltak a fontosak 1848 után, még közvetlenül ezek státuszszimbólumok is voltak, és ugye ezek mutatták meg a családnak a vagyoni helyzetét sokszor, vagy adott esetben ugye az, hogy most milyen társadalmi osztályhoz, réteghez tartoznak. Thank you. Bécsben az adott nagy lökést a városfejlődésnek, és szerintem Magyarország szerte, amikor lebontották a régi városfalakat. És érdekes módon a Ringstrasse, ez a körút rendszer Bécsben a városfal helyén jött létre. Budának is volt egy városfala, sőt meg Egerben is beszélhetünk ilyenről. Azt mondják a kutatók, hogy ez egy éles határ volt a városképben is. A városfaltól beljebb lévő utcák, kerületek zsúfoltabb volt, a középkori jellegük volt, vagy ilyen barokkos jellegük volt, a régi elit bázisa volt ez. A városfal arra is szolgált, hogy a szegényebb számukra veszélyesebb rétegeket távol tartsa a belváros, a gazdagoknak a világától. Na most, amikor lebontják a városfalakat, elvileg megszűnik ugye a társadalmi különbség, van egy ilyen szimbolikus jelentősége, viszont a bécsi Ringstrasse-nek van egy ilyen éles elhatároló jellege, 60 méter széles a ring, és több mint 4 kilométer hosszan veszi körbe a régi klasszikus belvárost, ugye, ahol a Habsburg családnak a saját palotái vannak, vagy a nagy régi arisztokráciának a palotái vannak. Ezen kívül pedig rendkívül gyorsan fejlődő modern kerületek és utcák vannak, ahol gyárak, üzemek épülnek, középületek épülnek, és ugye folyamatosan ide vándorol a lakosság. Ez a helyzet Pesten is, de akár Egerben is megnézhetjük, hogy hol húzódott Egerben a régi városfal, és milyen utcák jönnek majd létre a városfalnak a lebontása után. Elég csak a különböző kapukra, ugye Sertakapura, vagy a Hatvani kapura, vagy Cifrakapura gondolunk. Ugye ezeken kívül is új utcák épülnek, felpartott cellázak ezeket a területeket, és lehet, hogy paraszti népesség telepszik meg itt elsősorban. Még ugye az egri belvárosban inkább iparosok, kereskedők, meg tisztviselők laknak, de itt is van valami társadalmi elválasztó jellege a lebontott városfalnak. Hát Egerben nincsen sugárút, Egerben nincsen ilyen körút, de nagyon sokáig tart, évtizedekig tart, amíg a külvárosok népe integrálódik a belvároshoz. Bár azt is mondják egyes történészek, hogy Magyarországon nem volt ilyen éles választóvonal a külvárosok és a belvárosi kerületek között, legalábbis Pest tekintetében biztos nem. Nos, a Budapest fejlődése viszont rendkívül impozáns. 1910-ben már több mint 880 ezer lakója van, hogyha a peremkerületeket is hozzászámítjuk, akkor 1,1 millió Budapest lakossága. Hát ez a bevándorlásból, az asszimilációból is származik, és itt is van nagykörút, ami 4,5 kilométer hosszú, viszont nem ilyen reprezentációs szerepe van, mint a bécsi Ringstrasse-nak. Nem ott vannak legdíszesebb paloták, hanem sokkal inkább a Dunaparton. A budapesti nagykörút egészen másfajta szerepet tölt be, ugye van az ember egy kiskörút is, hogyha ismerik Budapestet, sőt van egy budai körút is, van, ami még talán későbbi képződmény, és ugye ez veszi tehát körbe a szorosan vett belvárost, és ide sugarasan érkeznek a különböző utak, Pesten ugye a keleti ország részekből, rendkívül logikus, ha tudjuk, hogy nevezik ezeket a hosszú-hosszú utakat, persze, hogy ezek szakaszonként más és más nevet kapnak, de gyakorlatilag Egerben is volt egy ilyen hosszú főutca, hiszen a Széchenyi utca majdnem a mai Deák Ferenc utcának a meghosszabbítása volt, ugye, ami ráadásul szintén több nevet visel, ugye, egy ide után már Mátyás király utcának nevezik.
Ha monarchiáról beszélünk, meg az elmúlt adásokban ugye számtalanszor beszéltünk arról, hogy sok nemzetiségű államról van szó, akkor Pest-Buda vonatkozásában hány nemzetiséget tudnánk megszámlálni? Magyarokat mindenféleképpen, de még rajtunk kívül, akik alakítottak, akik domináns nemzet voltak, etnikai csoport.
Érdekes, van egy olyan feltérés, hogy Petőfiék azért sem mondhatták el a Nemzeti Dalt a Nemzeti Múzeumnak a lépcsőjén 1845. március 15-én, mert viszonylag kevesen értették volna magyar nyelven. Pesten jelentős volt a szlovák kisebbség, igen erős volt a német és a zsidó lakosságnak az aránya is. Hát ez a középkorban súlyos konfliktusokra adott okot. Hát, hogy mikor magyarosodik el Budapest, ez érdekes. Vagy Buda és Pest. Ugye tudjuk, hogy Budapest meg Óbuda három városrésznek az egyesítéséből jött létre ez a székes főváros. Minden kerületnek megvolt a sajátos lakossága, bár elég hamar feloldódott ez a zárt nemzetiségi elkülönülés. Volt a Lipótváros, a Terézváros, ugye a Ferencváros, sokszor uralkodókról nevezték. Ez is érdekes, Egerben is vannak ilyen városrészek, nem tudom, hogy tudják-e hallgatók. Egerben viszont a püspökökről, érsekekről nevezték el ezeket a városrészeket. Ugye a pesti kerületeket, vagy városrészeket azért nevezik a Habsburg uralkodókról, mert az ő uralkodásuk idején parcellázzák fel ezeket, akkor alakítják az utcákat. Egerbe Eszterházy Károly püspöksége idején alakul ki az Alsó és Felső Károly város, aztán Szmecsányi Lajos érseksége idején pedig a Kanadának is nevezett Lajosváros, ugye Egernek a déli részén. Tehát ez is egy apró hasonlóság, csak ugye egészen más ugye a névadónak a személye. Más rangot viselt. Budapest egy kohó lesz. Bécs is egy ilyen kohó, mint az egész osztrák-magyar monarchia, de talán sokkal színesebb és sokkal plurálisabb a budapesti kultúra, mint a bécsi kultúra. Ott is vannak Bécsben is csehek, meg lengyelek, meg horvátok, szerbek, magyarok, meg zsidók, meg ortodoxok, mindenfajta vallás képviselői, de a korabeli újságírók, művészek számára Budapest sokkal dinamikusabban fejlődik. És ugye Budapest fejlődése később kezdődött, 1870-es években, amikor a közmunkatanács is megalakul, de rendkívül gyorsan nőnek ki ezek a bérházak, középületek a budapesti kerületekben, kiépül a tömegközlekedés, infrastruktúra, közvilágítás. Úgyhogy 1890-es évekre, sőt a század elejére már Bécs féltékenyen figyeli Budapestnek a fejlődését, és van Budapestnek egy csodálatos előnye, a Duna. Azt mondják a szakemberek, hogy Bécs nem használtak így a Dunát városkép szempontjából, mint Budapest. Ugye egymásra épülnek a hidak, gyönyörű a panoráma mind a két oldalról. Érdekes ugye a egyik oldalon a középkori államiságot jelképező várral, vele szemben pedig a pesti oldalon pedig a polgári korszakot jellemező országházzal később. Tehát Budapest városképe rendkívül vegyes, meg eklektikus, ahogy mondják a művészettörténészek, de pont ez a szép. Tehát ha úgy nézzük, hogy a Budapest kicsibe olyan, mint a monarchia volt. Vegyes, lehet, hogy zagyvának tűnik a szigorú kritikusok számára, meg nem egy salátástel, hanem egy lecsó, ahol össze-vissza keverednek az egy utcán belül is a különböző stílusok, de pont ez az eklektika, a történelmi építészeti stílusoknak a keveredése, ami a sajátos jelleget adja Budapestnek, és ugye ez mind a mai nap egyik vonzereje. Amikor ilyen városnéző buszokon viszik a turistákat órákon keresztül, akkor van mit nekik mutogatni, nem csak a Andrássy úton, nem csak a Dunaparton, hanem belső utcákon is, azt hiszem.
Soha nem került szóba az, hogy a császári udvarát költözne Budapestre?
De 1896-ban, ugye a millennium idején, ugye látva az elért gazdasági meg kulturális eredményeket, ugye akkor a büszkeség alakult ki a budapesti parlamentben, bár ez még nem a mostani országháza, nem készült el 1896-ra a mostani parlamentünk, de Magyarországgyűlés valóban olyan álmokat dédelgetett, hogy a burgból Budapestre kéne a gyönyörű királyi palotába költözni a császárnak. Felújították, gyönyörűen kialakították, és ugye az a sors irónia, hogy gyakorlatilag senki nem használt. Nagyon ritkán aludtott a császári család, pedig ugye megvolt minden kényelem, de nem csak a panoráma számít, hanem tényleg méltó volt egy nemzeti dinasztiához. Ez persze megint egy abszurd dolog, hogy megvolt ugye Szent István állama, megvolt a királyi palota, de a királyunk nem itt lakott, és nem is igazán akart itt lakni, a bécsi burg az kedvező volt számára. Hát ugye akkor akart már itt lakni a király IV. Károly, amikor már lőzték a trónjáról. Lehet, hogy 1921-ben szívesen beköltözött volna a Habsburg család a budai királyi palotába, de erre akkor már ugye a politikai körülmények ezt nem tették lehetővé. Nos, sok turista számára, lehet, hogy ez nem csak szubjektív vélemény, Budapest szebb, mint Bécs. Utolérte 1900-ra vagy 1914-re sok mindenben meg is előzte Bécset. Izgalmasabb volt, fiatalabb város volt, és volt egy rivalizálás a két város között. Volt egy verseny is, ugye az akkori önkormányzat polgármesterek között is. Ez egy másik ilyen mellékfrontja volt az osztrák-magyar ellentéteknek, hogy Budapesten mi épüljön, Bécsben mi épüljön, a közlekedésből hogyan vegye ki a részét az egyik főváros, a másik főváros. Tehát ez két szomszédvár volt. És ez a verseny szerintem mind a két városnak jót tett. Művészettörténeti szempontból, tehát azt lehet mondani, hogy persze megvannak ugye mind a két városnak az értékei, meg hát itt 2017-ben az a kérdés, hogy a műemlékekkel hogy bánt az utókor. A bécsi műemlékekkel mi történt mondjuk 1945 után, vagy 1956 után, és mi történt a műemlék jellegű épületekkel Budapesten 1960-as, 70-es, 80-as években.
A második világháborúban, ha a birodalom három nagyvárosát veszem, ugye Bécs, Prága, Budapest, akkor Budapestet érte a legnagyobb kár a második világháborúban. Neked plusz nyomon ott volt meg ugye utána 1956. De az elmúlt közel 30 évben sok mindent felújítottak, de korán sem annyit, mint amennyit mondjuk a másik két városban.
Igen, és hát bizonyos szempontból talán Prága vonzóbb is a turisták számára. Sok jót lehet hallani a turistákról, hogy Prágának milyen értékei vannak. Középkori vagy koraújkori utcák jobban megmaradtak, egészen más a hangulata a régi belvárosnak, akár a Királyvárról van szó, a Radzsinról, akár a Károlyhídról van szó, akár ugye a különböző városnegyedekről van szó. Hát a Bécsnek is megvan a sajátos városképe, de akár beszélhetnénk Krakkóról is, ami szintén az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozott évtizedeken keresztül, vagy akár Zágrábról, Horvátország fővárosáról, ugye annak is megvannak a sajátos jellegzetességi. Hát igen, az a kérdés, hogy a kommunizmus és a kommunizmus együtt járó ugye politikai szemlélet, vagy ugye a kultúrának és a műemlékeknek a szemlélet, ez mennyit rontott a közös öröksége? Mi az, ami megmaradt, mi az, amit fontosnak tartottak fenntartani, megőrizni, mi az, amit meg leromboltak? Hát Bécsben talán gondosabban bántak ezekkel az épületek, akár a lakóházakról van szó, akár például középületekről van szó.
Kicsit érdekes elgondolkozni azon, hogy milyen lenne mondjuk Buda, hogyha meghagyják a Tabánt például.
Igen, mondjuk a Tabánban egy tűzvész volt. Tehát azt mondják a néprajzosok és a kutatók, akik sokat foglalkoztak a Tabán történetével, hogy ez egy érdekes falusi része volt Budának. Nagyon hangulatos volt, szűk utcákkal, meg kis vendéglőkkel, kocsmákkal, adott esetben meg boltokkal, műhelyekkel, közvetlenül ugye a budai várnak a tövében, mint valami rezervátum nagyon sokáig fennmaradt, volt egy hangulata, sokan oda menekültek a pesti oldalról a gyárak, meg a villamosoknak a zajától, és igen, ennek a pusztulás ilyen nosztalgikus hangulatot okoz, de akár a kávéházaknak a átalakulása is nosztalgikus érzéssel tölti el az idősebbeket, vagy látva az, hogy Nyugat-Európában, Bécsben, Ausztriában mennyire szervesen fejlődött tovább a kávéházi kultúra, itt pedig ugye az elmúlt 25-30 évben újjá kellett gyakorlatilag teremteni az egészet. A Karegerben is ugye azt az egy-két legendás cukrászdát, ami itt volt, újjá kellett teljesen szervezni, és egészen másfajta tartommal kellett megtölteni.
Térjünk vissza akkor egy kicsit a polgársághoz.
Nézzük a házat először. Tehát érdekes a házak berendezése, házak elrendezése is. Hanák Péter volt az a történész, aki egyébként sokat foglalkozott ezzel a korszakkal, én is többször fogok majd rá hivatkozni. Kultúrtörténészként dolgozott élete végén, és óriási jelentőséget tulajdonított az Osztrák-Magyar Monarchia közös örökségének. Volt egy legendás filmsorozata a Bomlás virágai címmel. Ez inkább a századforduló, vagy az 1914 előtti időszaknak a kulturális életét vizsgálta meg, és ő az, aki a lakáskultúrával tényleg alaposan, részletesen foglalkozott, és az ő kutatás alapján szeretné néhány általánosságot itt összefoglalni majd. Budapesti lakásokat, bocsánat, bérházakat vizsgált meg elsősorban a körút mentén, kik voltak ennek a tulajdonosai, milyen társadalmi réteghez tartoztak, és azt írta, hogy a szociális kép eléggé világos volt, kereskedők, nagypolgárság tagjai építették, mégpedig akár értékőrző, vagy akár spekulációs, tehát pénzkereső céllal, és maguk a háztulajdonosok sokszor nem is laktak a bérházakban, hanem családi rezidenciában, esetleg a belvárosban, vagy kiköltöztek az akkor kialakuló villanegyedekben, hiszen 1900-as évek elején ugye már olyan törekvés is kialakult Bécsben és Budapesten is, hogy a zsúfoltá váló városból kicsikét távolabb kell költözni, tehát nem biztos, hogy a belváros lehet, hogy a legélhetőbb terület, lehet, hogy drágák ott a lakások, meg reprezentatív célt szolgálnak, meg jó dolog a belvárosi lakásra rendelkezni, de élni talán kicsikét távolabb kellene ettől zajos vidéktől. Érdekes, hogy a házak három részre tagolódtak. Ugye van egy korabeli francia karikatúra, nagyon érdekes, ami még a középiskolai történelemkönyvben is szerepel, egy párizsi bérházról, hogy a különböző társadalmi rétegek különböző szinteket foglalnak el. Ez egy többszintes párizsi bérház, és nyugodtan mondhatjuk azt, hogy Bécsben és Budapesten hasonló volt a társadalmi elrendezése a házaknak. Tehát érdekes, hogy megfordul a hierarchia. Ugye az alsóbb szinteken nem a legszegényebbek laknak, hanem a leggazdagabbak. Bár az alsó szinten ugye ott van a házmester lakása, illetve ott vannak a mellékhelyiségek egy klasszikus budapesti vagy egy bécsi bérházban, vagy ott vannak a bolthelyiségek, irodák, kávéházak, ugye ez most is teljesen jellemző. Aztán udvarra néző oldalon meg raktárak vannak sokszor, és utána következő az első emelet. Akkor is, és aztán minden mai napig az első emeleti lakások voltak a legfrekventáltabbak. A legdrágábbak, a legszebbek, és azt lehet mondani, hogy fokozatos átmenet jött létre a nagypolgárságtól, megyünk fölfelé, alsó középosztály, felső középosztály, egészen fel a kispolgárságig. Tehát a legszegényebbek sokszor a legfelsőbb emeleteken laktak. Ezen a párizsi karikatúrán még az úgynevezett manzár is, ugye a padlásszoba is ki van adva, kiknek? Egyetemistáknak, festőknek, zenészeknek, ugye? Nagyon sok magyar fiatal ember, aki ugye lelkesedett Párizsért pont a századfordulón, ilyen manzár szobákban sokszor világítás és fűtés nélkül heteken keresztül nyomorogtak, és a napjaikat kávéházakba, könyvtárakba és máshol töltötték, és a párizsi kultúrával ott töltekeztek. No, de volt, aki folyamatosan ott élt, akik alkalmi munkákból éltek, tulajdonképpen albérletként szolgált a legfelső lakás is. Itt is az a helyzet, hogy a budapesti bér lakásokban is, hogy a földszinten volt mosókonyha, mángorló, vagy a széntároló, vagy a fáskamra sokszor a pincében, de minden lakáshoz tartozott esetleg ilyen padlásfülke, mosókonyha is. Házmester volt élet és halál ura. Ez egy külön érdekes történet, ugye most már közös képviselőink vannak, meg gondnokaink vannak. Lehet, hogy ők örökölték a házmesteri tevékenységnek a egy részét, de régen akár meg a kommunizmus idején is sokkal nagyobb szerepe volt a gondnoknak, vagy a ház felügyelőnek abban az esetben, és ez mindenképpen bizalmi állás volt. Ő volt a házi úr, ő a ház tulajdonos. Az a gazdag ember, akinek a tulajdon az összes lakás, de nem ott lakik. A házmester volt a házi úrnak a meghosszabbított karja. Ő mindent tudott a lakókról, ki mikor jött, mikor távozik, milyen életet él, hogy fizeti a lakbért. Ő volt, aki bezárta éjszakára sokszor a földszinti kaput, és ha valamelyik lakó elég iszákos volt, vagy lump volt, éjfél után jött, akkor kapupénzt kellett fizetni, hogy a házmester beengedje őt. Tehát volt egy kis zsebpénz is a házmester számára, és a házmesteri feladatok ellátása egy faluról bevándorolt parasztember számára, főleg, hogyha feleséges volt, egy nagyon jó kis kiindulópontot jelentett. De cserébe tisztán kellett tartani folyamatosan az udvart, zárni kellett mindent, ő gondoskodott a hóeltakarításáról is. Tehát tényleg ilyen igazi gondnoki teendőket látott el. Sokszor segédházmesterek is voltak, ők voltak a legendás vicék. Ugye az alházmester vagy a segéd házmester, és tényleg mindenfajta szempontból takarították a lépcsőházat, sokszor ez nagyon komoly fizikai munka volt hetente, ugye felmosni ezeket, illetve személyesen felelős volt az ott lakókért a házmester. Azon kívül a rendőrsége is kapcsolatban volt. Különösen érdekes történet, ugye van már valamiféle alvilág Budapesten 1914 előtt, és a rendőrség nyilván tartja házmestereket, és a nyomozás folyik, akkor a nyomozók sokszor a házmesterek segítségével bukkannak rá a bujkáló bűnözőkre. Ez később tovább megy a kommunizmus idején is, de gondolhatunk akár ugye a legendás Budapesti tavasz című filmre is, amikor a házmester ugye kaméleon módjára egyszer a nyilasokat szolgálja, aki egyszer pedig a megérkező szovjet katonákat. Egyébként nagyon sokan gyűlölték a házmestereket, mert ilyen kiskirálynak képzelték magukat, diktatórikusan viselkedtek a lakókkal szemben, főleg az egyedülállókkal szemben, szimatoltak utánuk, kémkedtek utánuk, kérdezősködtek, adatokat gyűjtöttek a lakókról, albérlőkről, és ez nem volt szimpatikus sokak számára, és egy-két hónap után nagyon sokan továbbálltak egy másik bérházba. Egyébként van egy olyan elmélet, ami az egész fasizmust a házmesterek forradalmaként mutatja be. Tehát egy olyan kispolgári rétegnek a lázadásaként, akik ugye fel akarnak törekedni ebből az alacsony szintből, mert a házmesterek számára is ez egy kitörési kísérlet volt. Gyermekeket úgy tovább tudják tanítani, és Pesten egy ilyen szolgálati lakást szerezni egy óriási kincs volt. És mindent megtettek azért, hogy a házi órát kiszolgálják, és a bizalmát hosszú időre, évtizedekre tudják biztosítani. Azok a bérházak, amikről olvastam, vagy láttam, nem igazán írnak a listálókról, meg ilyen takarmány tárlóhelységekről. Sokkal inkább az illemhelyekkel foglalkoznak, hogy milyen volt a szennyvíz, és milyen volt a WC-ellátottság ezeknek a házaknak. Az listálók elég hamar eltűnhettek ezekből a bérkaszárnyákból.
Bérkocsival járta, gondolom, akkor. Na, érdekes az illemhely kérdése is volt egyáltalán?
Általában folyosónként egy-egy közös illemhely volt. Persze, ugye az első emeleti lakásban már lehet, hogy volt water closet, ugye a angol szekrény, vagy a vizes szekrény, ahogy az öbb vízöblítés és WC-t nevezték kezdetben, de ez nagyon nagy ritkaság volt. Viszont voltak nyilvános illemhelyek városszerte. Ezeknek a rendszere akár ugye Budapesten, Bécsben, vagy akár Egerben már 1914-ben kialakul, amelyek szintén vállalkozási alapon működtek egyébként. A Budapesten olyan csodálatos, nyilvános illemhelyek épültek, kovácsolt vas díszekkel, meg mindenfajta ilyen szecessziós díszítés, hogy nem gondol az ember, hogy mi van ezekben a kis főkékben. Na, visszatérve itt a házhoz, tehát megyünk fölfelé, ugye következik a felső középosztály, mondom, a hierarchia megfordul, ezen a karikatúrán látszik a berendezés, aztán az alsó középosztály, és utána pedig egészen más lakókat látunk.
Első emeleten lakik a mondjuk úgy nagypolgárság.
Így van.
Valószínűleg akkor nekik több szobás lakásuk lehetett. Tehát kevesebben laktak, mondom, az első emeleten. Emeletenként egyre többen lakják.
Így van. Egyre több lakás van emeletre. Így van, pontosan. Pontosan így van, tehát több szobás lakások vannak az első emeleten, második emeleten, és utána pedig kisebb lakások vannak, utána már csak háromszobás lakások vannak, két szobás adott esetben, vagy szobakonyhás lakások. Hát attól függ, hogy hány emeletes volt a ház.
Mondjuk egy nagypolgári családhoz tartozik személyzet is.
Igen, ez a cseléd szoba is ugye be volt tervezve, és ez még Budapesten is, hogy aki ilyen régi bérházakban lakik, de lehet, hogy még Egerben is vannak ilyen régi-régi lakások, amelyekben egykor cselédszoba volt, és most ezt hozzá idomították a mostani lakásterülethez, és másfajta célra használják. Talán ugye a legendás Fábri Zoltán film az Édesannából el tudjuk képzelni, hogy mielőtt egy cselédszoba, ugye, aminek az ablaka a tűzfalra nyílt, anna ráadásul nincs is igazából cselédszobája, hanem gyakorlatilag a konyhában egy szétnyitható vaságyon. A sugárúton volt például Weissmann férnek egy villája. Ez nem is ugye bérház, hanem egy ettől különálló magánház. Egy emeletes elől lodzsával, hátul verandával. Nem volt üzleti részleg a villában, viszont a pincében volt külön borpince, ivóterem, konyha, cselédszoba, mosó, vasaló és mángorló kamra. Külön kisházban helyezték el a jobb cselédséget, a házmestert, a kertészt és a sofőrt is. A földszint utcai frontját három terem foglalta el, volt szalon, zeneterem és fogadószoba. Ez a három együtt 130 négyzetmétert jelentett Weissmann Friedrichnél. Ehhez csatlakozott egy 60 négyzetméteres ebédlő. Belőle nyílt egy veranda, vagy téli kert, ugye, ahová virágokat kiviszik télen. Hátul nappali szoba volt, hálószoba, gyerekszoba, tanulószoba, fürdőszoba, és két WC-vel rendelkezett a csepeli vasműnek a tulajdonosa. Az első emeleten voltak a reprezentációs termek, a hálószobák, lakószobák, és hátsó részen pedig a belső cselédség szobái. Mert ugye szerint ugye a nagypolgárság beengedhette magának, hogy kétfajta cselédséget alkalmazott. Tehát tulajdonosnak tehát 12 darab szobája volt, cselédeknek pedig 3 belső szoba és 3 külön kislakás állt a rendelkezésére. Ebből tudunk fogalmat alkotni arra, hogy milyen lehet 1890-es évek közepén egy nagypolgári villának a berendezése. Visszatérve a cselédségnek a kérdésére, akkor talán nézzük meg részletesebben, hogy milyen volt a lakás elrendezése, és hogy ebben a lakásban hol foglaltak helyet az alkalmazottak. Hát a 3 szobás lakás volt ugye a középosztálybeli életmódnak az attribútuma, és a legalább egy cseléd alkalmazása is hozzátartozott. Hát persze, hogy kitartott a középosztályhoz, egy másik kérdés, hogy mi a különbség az úri középosztály, polgári középosztály között. Hát a 3 szoba, a cseléd, az érettségi, vagy az ezzel egyenértékű iskolai végzettség mindenképpen fontos volt, és ennek az életformának meg kellett valamilyen módon nyilvánulnia a lakberendezésben is. Persze azt, hogy most hány cselédet foglalkoztattak, volt, amikor egy volt, egy lány volt, és minden munkát el kellett végeznie. Ő volt a szakács is, ő volt a takarító is, a mosónő is, meg minden más munkát végeznie kellett. Volt, ahol viszont megengedhetik magunknak, hogy 2-3 több lányt vagy cselédet foglalkoztassanak, vagy vegyenek fel.
Mondjuk már valami foglalkozást is, hogy kik tartozhattak ide a hallgató kedvéért.
Jó, hát nem csak a gyártulajdonosok, vagy bányatulajdonosok, kereskedők engedhettek még ezt maguknak, hanem közalkalmazott a köztisztviselők is. Akár egy középiskolai tanár is megengedhette magának, hogy legalább egy cselédet alkalmaznak. Hát nem is beszélve, hogy egy egyetemi oktatóról, vagy egy középiskolai igazgatóról.
Ügyvéd, orvos.
Így van, mérnökökről, tehát akik ugye a diplomával is rendelkeztek, ez teljesen természetesnek tűnt, olyan életszínvonalon éltek, olyan fizetésük volt, olyan bérük volt, hogy megengedhették maguknak azt, hogy fizettek egy havonta egy cselédet, egy háztartási alkalmazottat, a hivatalos elnevezés szerint, aki gondoskodott róluk.
A monarchia idején mondhatjuk azt, hogy ez a társadalmi réteg szélesedik?
Nem igazán. Az életformája népszerű, megterjed, de nem mondhatjuk azt, hogy szélesedik, bár eléggé széles ez a réteg, meg nem tudjuk, hol vannak a szélei. Mi az, hogy alsó középosztály? Ugye azt szokták mondani, hogy van a gentry, meg van az úri középosztály, mert lefelé zárt. Tehát paraszt vagy munkás származású fiatalok nem kapaszkodhatnak föl ide. Ez egy zárt közösség, egészen más a társadalmi funkció. A társadalmi mobilitás nem így működik. Van társadalmi mobilitás, amiről beszéltünk az előző adásokban, de nagyon lassú, tehát majdnem lehetetlen egy falusi gyereknek, vagy egy munkás gyereknek egy ilyen életszínvonalat biztosítani, de a család számára is 2-3 generáció alatt sem valószínű.
Erre lettem volna kíváncsi, hogy van-e lehetőség már arra, hogy mondjuk valaki eljusson ide?
Hát erre a szintre nem nagyon, de még hogyha egy paraszt fiúból, vagy egy vidéki, vagy egy városi kislányból mondjuk tanítónő lesz, még ők sem engedhetik meg maguknak azt, hogy cselédet tartsanak. Mm. Tehát igenis érteni kellett a háztartáshoz. Ha falun dolgoztak, akkor lehet, hogy voltak is segített esetleg mosásban nekik, vagy a földművelésben, de akár egy tanítói életforma az nem igazán tartozott ehhez a társadalmi réteghez. Viszont egy városi, középiskolai tanár már elképzelhető, hogy ráadásul, hogyha nagyobb volt a család, akkor már kénytelenek voltak cselédet is alkalmazni. Mert tehát a nőknek az alkalmazása, vagy a nőknek a munkája az egy egészen más történet. A középosztálybeli hölgyek nem végeztek fizikai munkát egyáltalán.
Nem illett.
Így van. Nekik az volt a tevékenység, hogy a cselédeket irányítsák, hogy folyamatosan dolgoztassák őket, ellenőrizzék a takarítás, a főzés és más háztartási tevékenységet. Persze az is egy ilyen logisztikai tevékenység, de nem ők szaladgáltak a piacra sem bevásárolni. Ők csak a saját ilyen reprezentatív vásárlásaikat bonyolították. Mondjuk az elképzelhető, hogy kimentek a piacra, hogy követte a cseléd a nagyságos asszonyt, és nagyságos asszony megmondta, hogy mit kell megvenni, cseléd pedig kifizette, hogy nagyságos asszony még a pénzzel sem érintkezzen. És aztán a 2 kosárral, vagy a cekkert cipelt, és ő vitte haza a konyhára azokat a zöldséget, gyümölcsöket, vagy húsféléket, amikből aztán majd főznie kellett.
Nézzük a berendezést.
Jó, nézzük a berendezést. Szóval ez a 3 szobás lakás, ez általánosan jellemző Közép-Európára. Brassóra is, Nagyszeberre, Nagyváradra, Kassára, Eperjesre, vagy akár Ljubljanára is. A különbség inkább az arányokban van. A 4 és több szobás lakások kisebb vagy nagyobb számában mutatkoznak meg. Érdekes, azt mondják a kutatók, hogy Budapest átlagosan egy szobával elmarad Bécs vagy München mögött. Tehát ha megyünk kelet felé, úgy néz ki, hogy középosztályban lakás területe, meg az elrendezése egyre kisebb.
Egyébként azt nem beszéltük meg, hogy ez körülbelül hány négyzetméternek felelhetett meg?
Középosztályban lakás 3-4 szobával 100-150 négyzetméter volt. Tehát valószínűleg sátorolja új helyen, vagy akár Munkácson, már ugye ezek az alapterületek már kisebbnek számítottak.
Egymásban nyíló szobákat kell elképzelni, hatalmas belmagassággal rendelkező egymásban nyíló. Ez a, amit most is polgári típusú lakásoknak mondunk.
Így van, de most is van ára, hogyha szépen felújítják, és ugye gazdaságosan tartják fönn, akkor ezeknek is óriási ára lehet, és vannak ilyeneket keres mind a mai napig, nem csak Budapesten, hanem a vidéki városokban is. Tehát érdekes az, hogy kelet felé haladva, ugye csökken a középosztályban lakásnak az alapterülete, a szobaszám is ilyen szempontból. Tehát két irányba történhet még ez a továbbfejlődés. Egyrészt, hogy a magánszféra elkülönült egymástól, gyerekszobák, női szoba, meg férfi dolgozószoba alakult ki a középosztály körében. Ugye az is érdekes, hogy a gyermekek életkori sajátosságaihoz is alkalmazkodtak a lakásoknak a berendezésében. Gyerekszobabútorok már voltak, képek, játékok, esetleg ugye sajátos berendezés kialakult, de itt igazából csak a vagyonosok engedhették meg ezt maguknak, meg azt is, hogy külön válasszák esetleg a fiúkat és a lányokat is, külön szobában egy idő után itt helyezzék el őket.
Hány gyerek volt egy családban akkor?
Hát azért átlagosan. Egy... Hát igen, ugye beszéltük itt a három szoba, három gyerek szlogenről is. Igen, ez átlagos volt, tehát az a bizonyos középosztály, ahol ugye a félnek egy jelentős munkabére volt, vagy keresete volt, nem csak azt engedhette meg magának, hogy a feleség ne dolgozzon, meg hogy legalább egy cselédet foglalkoztassanak, hanem fel tudtak még nevelni minimum három gyereket is. Persze, ugye talán az ő körükbe kezd majd leginkább a gyermekvállalási kedv csökkenni, hát az 5-6-8 gyereke családok inkább falun élnek, paraszti családokban jellemző az. A középosztály és a nagypolgári családokban csökken a gyermekvállalási kedv, 2-3 gyerek születik csak. A másik pedig a gyerekeknek a leválasztása mellett az a tendencia volt, hogy a reprezentatív helységet leválasztották a nagy közös lakótérről, így jött létre esetleg egy kis szalon, fogadóterem, zeneszoba vagy könyvtárszoba esetleg, és ez is egy másfajta fejlődése volt a polgári lakásnak a századfordulón. Na, a cselédeket tekintve, hogy elég sokat beszéltünk róla, ez kisméretű volt, nem mindig fűthető, és nem volt sokszor benne világítás sem. Ugye ez azt jelentett, hogy jóformán csak alvásra használhatták ezek a lányok a szobát, sok esetben legalább két ágyat el kellett, vagy három ágyat el kellett ebben helyezni, de ezen kívül voltak még más alkalmazottak is a középosztály körében, ugye a mosónő, vagy a fodrász, aki 2-3 naponta a házhoz jöhetett, vagy esetleg a nevelőnő, akinek szintén a lakásban kellett egy picike szobát biztosítani. Egyébként az ő státuszuk ilyen érdekes volt, Freilán vagy Gouvernant, attól függően, hogy német lány volt-e, vagy francia lány volt-e, ugye akinek az volt a feladat, hogy otthon is az idegen nyelv tanulását gyakorolja a családtagokkal. Hát a lakás elrendezése szempontjából van egy hármas tagolódás, van a magánszféra, van egy reprezentációs tér, és vannak szolgálati helységek sokfajta szempontból. Érdekes módon, hogy a társasági élet kiszorul a magánlakásokból, tehát egyre inkább a lakás ilyen reprezentációs, önmutogatós célt szolgál a századfordulóra, és igazából az élet az utcán vagy a lakáson kívül zajlik. Ugye a férfiak eljárnak a kávéházakba, vagy a klubokba, a kaszinókba, az asszonyok szívesen sétálgatnak a parkokban a barátnőikkel, vagy vásárolgatnak, vagy esetleg ők is cukrászdába mennek. Érdekes, hogy a kávé az a férfiak világa volt, erről majd egy másik adásban fogunk beszélni, de a nők cukrászdába bármikor betérhettek, esetleg barátnőikkel, rokonaikkal társalogni. Tehát megvoltak a nemek szerint is a társasági életnek a különböző szinterei. Hát nem is beszél, hogy ez a nagy áruházakról, bevásárló központokról akkor is. Tehát milyen lehetett a századvég polgári otthonának a berendezése, ezt általában a hagyatéki leltárokból lehet kikövetkeztetni. Egyébként az is érdekes, hogy a városba költöző nemesség is, vagy a földbirtokosok is ilyen életszínvonalon akarnak élni. És hogyha arra törekednek a földbirtokosok, hogy lakásokat vásároljanak városszerte, vagy az országszerte, és akkor ezt már városi ízlés szerint rendezik be őket. Hát a hálószoba volt a legkevésbé változó helység, és ilyen szempontból az idegenek előtt elzárt terület volt, tehát a magánéletnek a bázisa, egy kuckó menedék, két szimmetrikus ágy volt a hálószobának a tengelyében, tehát nem is a francia ágy, hanem az egymás mellett élő lévő két ágy. Ennek sajátos pszichikai jelentősége is van, tehát mint a személyiséget még itt is tiszteletbe tartaná, és ugye a pihenés, az éjszaka nyugalom az mindenki számára szent dolog lenne. Éjjeli szekrény voltam, egyébként onnan kapta nevét, hogy ez a kis szekrényben tároltak az éjjeli edényt, az alias a bilit. Ugye amikor még nem volt vízöblítés és WC a lakások mellett, és mind a férnek, mind a feleségnek külön éjjeli szekrény, külön éjjeli edénye is volt. A papusnak ott kellett lennie, gyertyának, vagy lámpának, esetleg ugye gyógyszernek, pohár víznek éjszakára, ez is a polgári életformának egy maradványa, de volt ruhásszekrény, fehérnemű szekrény, mosdóasztal, lavorral, meg vizes kancsóval sokszor, és tükörrel. Sokszor ugye dívány volt a házastárs lábának keresztbetéve, ami azt jelentette, hogy a kicsi gyerek sokáig ott aludt a szülőknek a hálószobájában. És ami különösen érdekes, az a toalettasztal, ugye, amely a ház asszonyák lehetővé tette, hogy ébredés után belepillancson és eldöntse, hogy éppen most milyen ékszereket akar felvenni, vagy hogy akar kinézni, amikor kimegy az utcára.
A filmekben látjuk, hogy bejön a szobalány, vagy a cseléd, és megcsinálja a haját például.
Sokszor igen. Tehát valami intimitást árasztott ez a hálószoba, a tükörrel együtt, a cserépkája volt, de voltak itt szentképek is, kegytárgyak, családi portrék, fényképek is nagyon sokszor, sőt, a családi ékszert, aranyat is hálószobában őrizték. Van, amikor kicsi páncél, szekrény vagy kazetta szintén a hálószobában volt elhelyezve. Na, az ebédlő a másik ilyen fontos helység, azt hiszem, ahol mennek a központja még az étkezőasztal, ami lehet, hogy négyszögletes volt, lehet, hogy ovális volt, lehet, hogy kihúzható volt, és ugye nagyon masszív, erős volt, igazi nemesfából készült, az ebédlőszékek pedig szintén inkább erősek voltak, mint kényelmesek, és nem kárpitelen párnával tompították ezeknek a keménységét. Az ebédlő garnitúrához hozzátartozott két szekrény. Volt egy nagy ebédlőszekrény, a legendás kredenc. Ez volt a nagyobb, volt egy kétajtós, kétfiókos, alsó és egy középen üres felső részből állt, ugye, ez is nemesfából készült, mahagóniból, vagy másfajta afrikai fából, és ugye itt volt a porcelán, nemű, a kerámia, akár ugye a tányérokkal, az asztal, ezüst evőeszközök, ugye legendás, ugye minden családnak a korabeli békevei családnak a történetében, az eszcájg, ugye németesen mondva, de vázák, a gyümölstartót helyeztek el, bomboniért, ugye amiben tudták az édességet kínálni. A kisebb szekrényt hívták Anrichnek is, vagy hívták tálalónak is. Ez üveges pohártartóból állt általában, és szintén a lebérlő része volt. De itt is volt kályha, tükör, esetleg állóra, lehet, hogy divány is. Hogyha valakinek ugye kedve támadta szombati vagy vasárnapi ebédre egy kicsikét szundikálni. Érdekes, hogy az étkezés szertartásúságát szimbolizálta az étkezőknek a berendezése nagyon sokszor, mert a középosztályi életmódhoz tipikusan hozzátartozott a család napi háromszori közös étkezés. Ez szent és sértetetlen dolog volt, mindenkinek, apának, anyának, gyerekeknek ott kellett lennie, sok esetben nevelőnőnek is, és ha éppen nem németül vagy franciául folyt a társalgás étkezés közben, akkor is ott kellett időben lenni mindenkinek, és csak akkor lehetett felállni az asztaltól, hogyha a családfő befejezte az étkezést. Ugye a mai rohanó világunkban ez majdnem lehetetlennek tűnik, hogy napi háromszor összejön a család és közösen étkezzen. Igazából a harmadik helység, szalon volt az, amely kifejezte a rangját a háztulajdonosnak vagy lakónak. Ülő garnitúrák alkották a magját, ugye ez szintén ismerős a mai lakberendezésből. Sokszor aszimmetrikusan helyezték el, álló lámpával együtt, hogy esetleg olvasni is lehessen itt. Volt pohárszék, konzolasztal vagy konzoltükör, sok adott esetben, ugye most dohányzóasztalról is beszélünk, ugye, ami elvileg ugye a hamutartó tárolására szolgált, vagy ugye az ülő garnitúrán, vagy a fotelekben ülő vendégek dohányzásánál kapott szerepet, de itt volt a vitrin is, üvegablakos szekrény, itt voltak a maga mutatásra, a dicsekvésre szánt értékek sokszor, a kitüntetések, érmek, oklevelek, diplomák, a családi erekék, műtárgyak, régiségek, amivel el akar dicsekedni éppen a vendéglátó vendégeinek, és a csillár. A szalonnak a másik éke, a hatalmas csillár, középen ugye, amely szintén egy vagyonba került sokszor, a velencei eredetű volt nagyon sokszor, vagy a zongora, ami szintén státuszszimbólumnak tartozott. A szalonhoz hozzátartozott, hogy megfelelő öltözik. A szalonban, főleg, hogyha vendéget fogadott egy középosztálybeli család, és biztos, hogy lehetünk menni, hogy Egerben is ezek a szabályok voltak érvényben 1918 előtt, de még akár utána is. Általában a szobalány is szépen felöltözött, fehér köténnyes, fekete ruhába, a család férfi tagi ünneplőbe öltöztek, és a női viselet is átalakult. Érdekes, hogy a napközben nyakig begombolt hölgyek általában az estékre kicsit még kivágottabb ruhákat vettek föl, és azt jelenti, hogy a házigazda el akart dicsekedni talán a családnak a női tagjai, vagy is, hogy milyen kecsesek, milyen jó az alakjuk, és milyen csinosak, és ugyanúgy a reprezentációnak a részei voltak a család hölgy tagja is, mint egy szobor, vagy egy festmény, vagy a zongora adott esetben. Hát ezek a fontos helységek hozzátartoztak a polgári életformához, és még egyszer hangsúlyozni kell szerintem, hogy a birodalom szerte mindenhol hasonló elrendezése volt a lakásoknak. Persze volt, ahol nem különültek ennyire, tudunk olyan pécsi ügyvéd lakásáról, ahol az ebédlő és a szalon ugyanaz a helység volt sok esetben, vagy a dolgozószoba sem volt igazából, nem volt rá lehetőség, mert nem tette lehetővé a lakásnak az alapterülete. Igazából nem is csodálkozhatunk azon, hogy otthontalan lett ez a polgári lakás, hogy a századforduló után a fiatalok kikívánkoznak, elutasítják ezt az életformát, ami ugye a házból gyakorlatilag múzeumot csinál, meg valami műkincsraktárat, és a fiatalok inkább a kávéházba mennek, vagy sportolni mennek. A századfordulós művészeti vagy társadalmi lázadáshoz hozzátartozik ez is, hogy ezt a fajta lakáskultúrát elutasítják a fiatalok, és inkább mennek egy albérletbe, akár éhezni, akár fázni, csak önállóak akarnak lenni, nem akarják ezt az életet, én nem akarnak ilyen környezetben élni, mint a szüleik. Ezek a lakások vagyont halmoztak föl, tényleg a státuszszimbólumokká váltak, és nagyon sok családnak a vagyona ingóságokban volt mérhető. Ugye a sok városi nem vehetett magának földet, erdőt, legelőt adott esetben, hanem ingóságokba fektette a pénzét, antik bútorokba,
festményekben.
Így van, és akár órákba, bármi másba is, ezeken keresztül próbálta megmutatni gazdagságát, vagy esetleg ugye a fejlődés a családnak a felemelkedését.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban az osztrák-magyar monarchia lakáskultúrájáról, bérházakról, a nagyvárosokban élő középosztály életkörülményeiről beszélt dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense. Műsorunk egy korábbi adásunk szerkesztett változata volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője, Túri Sarolta.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották. Kedves hallgatók!